Sziasztok! Zug Rádió, benne pedig a Drog hálójában című műsorunk. Mai vendégünk Urbanszky Zsuzsanna, Zsuzsi, a Kontúr Egyesület elnöke, és róla a Kontúr Egyesületről én annyit tudok elsősorban, hogy a Hős utca környékén vannak nagy erőkkel, ott tevékenykednek ők, de reményeim szerint a mai műsorban is jóval több információval gazdagodunk én is, meg ti hallgatók is, úgyhogy bele is csapnánk a Drog hálójában következő adását, halljátok, és azt kérdezném első körben tőled, hogy mesélj nekünk kicsit a Kontúrról, hogy hogyan alakult, hol vagytok bejegyezve, mióta működtök, mindenről szeretnénk értesülni.
Köszönöm a hallgatókat, szervusz Imre, köszönjük a meghívást, gondoltatok itt a szomszédos kerületre, mi zajlik a 10. kerületben és a Hős utcában. Maga az egyesület 2011-ben alakult. Ez egy egyetemi csoportból alakult tulajdonképpen, akik pártfogó órára jártak, tehát ez arról szólt, ez még a jogi karon hirdették meg, és fiatalokat kellett pártfogolni, és ezek az önkéntes tagok szerették volna, hogyha valamilyen civil szervezet keretében ezt a pártfogói tevékenységet tovább tudnák vinni, és akkor alapítottak egy egyesületet 2011-ben. Aztán az élet úgy alakult, hogy mindenki ugye lediplomáztak többek között, valaki terhes lett, babázott, és hát maga az egész egyesület egy ilyen nagy váltásban volt így a 12-es időszakban, amikor keresték a tagok az irányokat, hogy akkor most a pártfogáson kívül még mivel foglalkozzanak. És akkor 13-ban alapoztuk meg tulajdonképpen az egyesület tevékenységét, amikor elmentünk egy csapatépítésre, és mivel nagyon sokfélék voltunk, szociálpolitikusok, szocmunkások, jogászok, ezért az volt a cél, hogy mindenki tegye bele azt, amivel szeretne foglalkozni, és akkor így próbáljuk meg az irányokat, az egyesület irányait kikövezni, hiszen akkor annak mentén tudunk pályázni, és illetve ebbe elköteleződni. És akkor 3 tématerület rajzolódott ki, hát nyilván maradt a pártfogás, voltak akkor még olyan tagok, akik ezt szerették volna csinálni. A másik tevékenység az a családsegítő, kőbányai családsegítő gyerekjóléti megerősítése, és akkor már felmerült a Hős utca, ugye itt az alapító tagok közül én, illetve a Lados Noémi az, aki ott a kerületben szocmunkásként tevékenykedtünk, én családgondozó, ő meg utcai szocmunkásként, és a 3. tématerület az pedig az alternatív oktatás, a nem frontális oktatás és a iskolai közösségi szolgálat tevékenységében való tevékenykedés beindítása lett volna, mert hogy azt érzékeltük, hogy van ez a 50 órás iskolai közösségi szolgálat, de hogy se a tanárok, se a diákok, se a civil szervezetek nem kapnak ebbe iránymutatás, segítséget, és akkor úgy gondoltuk, hogy nekünk meg jó trénereink vannak, készítsük fel a diákokat, a tanároknak nyújtsunk egy ilyen összekötő kapcsot egyrészt a mi egyesületünk és más egyesületek között, és akkor ebbe kezdtünk el tevékenykedni. Az iskolai közösségi szolgálattal azt hiszem 2 iskolai turnust vittünk végig, tehát azt hiszem 3 osztályt készítettünk föl, ezek ilyen önismereti programok voltak elsősorban, arról, hogy ki is vagyok, miért is jó ez az iskolai közösségi szolgálat, miért is jó másoknak segíteni, mi az, amit ő szeretne csinálni, amiben önkénteskedne, milyen lehetőségek vannak, mivel foglalkozik szívesen.
Tehát amikor valaki közösségi szolgálatra ment, előtte kapott egy alapozót, amit már elszámolhatott
Így van, ezt így építettük föl, mert hogy a felkészítés, hát ugye 14, 16, 17 éves korosztályról van szó, hát azért főleg mi egy kereskedelmi szakközépiskolával kezdtünk el együtt dolgozni, ahol ahol azért nem voltak meg az alapok, meg maguk is sok hátrányos helyzetű is volt, és nem nagyon értették, hogy miért kéne nekik, meg így az egész, amikor beindult ez az iskolai közösségi szolgálat, akkor a szülők is azt mondták, hogy de hát az én gyerekemet közmunkásnak, és akkor próbáltunk megértetni, hogy ez nem közmunka, hanem közösségi szolgálat, tehát hogy a gyereknek most az a feladata, hogy keressen egy közösséget, ami ez a munkáját hozzáadná, és ezzel ő maga is, illetve a helyi közösség is épül.
Én nem tudom, hogy különben más iskolákban hogy van, de ez teljesen észszerű, amit mondasz. Tehát, hogy ez az, ami gyakorlatilag a józan ész mondatja az emberrel, hogyha elindul ezen az úton, hogyha ezt jól csinálják, ez nem volna hülyeség különben ez a közösségi munka, hogy tapasztalatot szerezzen a gyermek, önismereti alapon pedig egyre inkább olyan helyeken tudjon segíteni, ahol van is értelme.
Hát, hogy mi az ő kompetenciája, miben erős ő, mi érdekli, mert nagyon valakit az állatvédelem érdekel, és akkor menjen olyan alapítványokhoz, vagy egyesületekhez, vagy valaki így érdeklődik, hogy mi is ez a hajléktalan téma, hogy akkor, hát hogyha érdekel, akkor nézz bele, és akkor lásd meg, hogy milyen társadalmi problémák húzódnak mögötte. De ez mondom, ez a 2013-as időszak, amikor bevezették, azt hiszem 12-be vezették be, és ugye az volt a rossz szájíz, hogy ez kötelező iskolai közösségi szolgálat, és ez emiatt ilyen óriási ellenállások voltak a tanárokban is, meg a diákokban is. Aztán a későbbiekben ez szépen kialakult, illetve a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány indított erre egy egész komplex programot, ami ugyanezt a folyamatot vitte, hogy egy kicsit önismeretet szerezzenek, és a később így próbálták összekötni a civileket, illetve az iskolákat. Szóval ez azért kiforta magát, de a kezdetén azért ez nem volt egy egyszerű menet, hogy akkor szerződés kell kötni a civil szervezet meg az iskola között, akkor milyen formanyomtatványt kell használni, és akkor ebbe is próbáltuk ezt a kereskedelmi szakközépiskolát segíteni. És akkor azóta tulajdonképpen volt egy programunk, egy MOL programunk, amiben bevontunk iskolai közösségi szolgálatosokat, még 2015-ben azt a MOL támogatta, és akkor azt vállaltuk, hogy 25 diáknak tesszük lehetővé, hogy 25-50 órát elvégezzenek nálunk, akkor már ugye megvolt a Hős utcai terepünk, tudtunk közösségi szolgálatosokat fogadni, és azóta is érkeznek hozzánk, nem sokan, most van 3-4 ifjonc a Trefortból, aki etika óra keretébe érkezett hozzánk, ami szerintem egy bődületesen jó projekt, hogy bemutassák az ott élőknek a helyzetét, és hát nyilván a mindenféle társadalmi aspektusát ennek a kialakult helyzetnek. Úgyhogy...
A kerület különben azt a fajta tevékenységet, amit ti kigondoltatok és csiszolgattatok, amelyre láttátok, ezt hogy fogadtam? Egy komplex segítő tevékenységet végeztek, ami jó ötletnek tűnik, de nagyon sokszor tudjuk, hogy a jó ötleteket nem mindig fogadják szívesen.
Hát 2014-ben, amikor elindítottuk az alkotótábort, ugye, tehát 13-ban így megfogalmazódott, hogy mivel is, és akkor 14-ben akkor nekiugrottunk, hogy akkor legyen egy alkotótábor ott a Hős utcába, és akkor nagyon gyorsan kellett lépnünk, mert február-márciusban már ezt így kigondoltuk, de forrásokat kellett szerezni, és akkor, ha jól emlékszem, akkor már benyújtottuk az első civil pályázatot ott Kőbányán, és az nyert is. Ha jól emlékszem, akkor 50 000 forintot nyertünk, ami azért összeg, és nagyon nagy segítség volt. Illetve, ami még óriási segítség volt, és ez a mai napig kísér minket, hogy hirtelen a semmiből felbukkannak támogatók, és akkor odaállnak mellénk, és támogatnak minket, és az első alkotótábort azt a LASS cég támogatta, a szappangyártó LASS cég, a Katiék, akikkel azóta is nagyon jó a viszonyunk, és támogatnak minket.
Ez
is.
Pénzbeli támogatást jelent?
Igen, a LASS az, igen. Nekik volt egy charity pot nevezetű termékük, hogyha jól emlékszem, akkor kézkrém, és akkor ők az abból befolyó bevételt, az különböző civil szervezetekre fordítják, és 2014-ben mi voltunk a támogatott civil szervezetük.
Csodás. Kicsit beszélj nekünk, kérlek, a többi projektről is. A lehetőség szerint mit szólna hozzá, ha úgy, hogyha a Hős utcát hagynánk a végére, annak komplexitásával, és azt áttolnánk hát az a zene utára?
Az a legfőbb tevékenységünk, mert a pártfogói tevékenységünket nem volt mire építeni. Vagy hát lett volna a Hős utcára, csak aztán azok a tagok, akik ezt szívesen csinálták volna, ahogy említettem, egy kicsit így kikoptak. És akkor 2014-ben, hát nem voltunk sokan, ugye 10 alapító tag volt, de az igazán aktívak azért jóval kevesebben voltak. Tehát volt, akik az iskolai közösségi szolgálatban tevékenykedtek, és voltak, akik a Hős utcai projektben. És a Hős utcai projektet már 2010, tehát ahogy lement az alkotótábor, és úgy éreztük, hogy menni fog ez, akkor már leültünk a helyi önkormányzattal, és akkor a lehetőségekről, az ő terveikről beszélgetünk, hogy mi akkor... Tudtuk nagyon jól, hogy elő vagy utóbb bontás lesz, de hogy mikorra várható ez, hogy milyen tervek vannak, és akkor azt érzékeltük, hogy nincsenek tervek, így a természetes fogyatkozásra hagyatkoznak, és hát majd valamikor, hogyha lesz pénzük, vagy elszántságuk, akkor így elindul ez az egész folyamat. Addig is hát így a fogyatkozásra hagyatkoztak. Úgyhogy ez a két olyan tevékenységünk, ami körülforgott az Egyesület, és 2000, aztán így nagyon felgyorsult, mert 14-ben az alkotótábor, és 14 végén, 15 elején már beadtuk a Norvég Civil Alapra a pályázatunkat, mert hogy ott az alkotótáborban megfogalmazták a szülők, hogy jó lenne egy olyan biztonságos teret kialakítani a helyi gyerekeknek, ahová ők el tudják engedni őket, hiszen már akkor is óriási probléma volt a gyerekek bandázása, sokat bántották egymást, illetve hát a drognak ki voltak téve, ugye a szerhasználóknak. És akkor ennek mentén indítottuk el a fantáziánkat, és akkor jó, legyen közösségi tér, akkor jött a Norvég Civil Alapos pályázat, és akkor megfogalmaztunk egy egyéves folyamatot, aminek a keretében egyrészt elindítottuk a közösségfejlesztést, ez 15 április és 16 április között zajlódott, rengeteg gyerekprogramot tettünk bele, kialakítottuk a Hős utcai közösségi terünket, ami a szülők igényéből adódott, ezt a teret, ezt ugye ez egy önkormányzati bérleményben helyezkedik el, ez le volt falazva. Amikor bontottuk ki például a falat a lakás előtt, akkor kérdezték a lakók, hogy jaj, hát megint falaznak, és mondtuk, hogy nem, most éppen bontunk. Szóval ez is olyan szimbolikus, hogy és az is volt a projektnek a neve, hogy nyitottabb Hős utcát, hogy a nyitás. És akkor ezt a közösségi teret az önkormányzat akkoriban még támogatóak voltak, ugye itt a Weber Tibornak nagyon sokat köszönhetünk, aki így mögénk állt, és azt mondta, hogy ez egy jó projekt, kell oda valamilyen humán szolgáltatási tevékenység a gyerekeknek, illetve a felnőtteknek is, és akkor ezt megkaptuk ezt a helyiséget, ez egy 31 négyzetméteres helyiség, és adományozók segítségével nyilván a Norvég Civil Alap, a Törökőri Református Egyházközség, illetve a Baptista Szeretetszolgálatnak az utcafrontjával újítottuk föl ezt a közösségi teret. Hát majdnem 1 millió forintunkba 1 millió forintot fordítottunk rá, de én azt gondolom, hogy ez a mai nap, vagy tehát, hogy még mindig működik ez a tér, most már 15, idén lesz a 3. éves, úgyhogy ez már behozta az árát, tehát megérte ezt ráfordítani, és onnantól kezdve heti, akkor, amikor még volt közösségfejlesztőnk, akkor heti 3-4 alkalommal tartottunk ott foglalkozásokat, hiszen az fontos volt, hogy az Egyesület életében akkor volt egyedül foglalkoztatott, tehát egy félállásos közösségfejlesztő előtte is, és utána is az Egyesület tagjai, önkéntesei, önkéntes tevékenységbe végezték ezt a tevékenységet, amire mai napig nagyon büszkék vagyunk, mert hogy óriási eredményeket tudtunk elérni önkéntesen, ami nem biztos, hogy követendő, de ez ilyen szívből jött, és ezt így csináltuk. Jó lenne, hogyha lenne fizetett alkalmazottunk, mert hogy nagyon sok feladat van, de most egyelőre nincs rá lehetőségünk. És akkor már 2015-ben elkezdtünk a felnőttekkel is foglalkozni, közösségi beszélgetéseket tartottunk nekik, akkor már előjött. Nem nagyon értették, hogy mi az, hogy közösségi beszélgetés, meg hogy közösen beszélgetni, meg hát a bizalmat nagyon-nagyon nehéz volt kialakítani velük. És én azt gondolom, hogy a tavalyi 2017-es évben volt ez az áttörés, tehát minimum 2 év kell ahhoz, hogy egy ilyen közösségbe így a bizalmat elnyerjük.
Zug Rádió, benne pedig a Drog hálójában című műsorunk, a zene után jövünk vissza. Sziasztok, itt vagyunk ismét, Zug Rádió, benne pedig a Drog hálójába című műsorunk. Mai vendégünk továbbra is Urbanovszky Zsuzsanna, a Kontúr Egyesület elnöke, és az ő tevékenységükről beszélünk, amely elsősorban a Hős utca környéki szociális ellátásban manifesztálódik. Ott tartottunk éppen, hogy egy közösségi tér került kialakításra, ebben nagyjából 1 millió forint bele is ment, ezt elnyelte. Milyen tér vagy egyéb igényeket kellett figyelembe venni, amikor kialakításra került ez a kis helység? Nyilván korlátot szabott az anyagi része, illetőleg különböző olyan igények lehetnek egy ilyen térnél, amit mindenképpen figyelembe kell venni.
Hát ami így fokozatosan kialakult, de az inkább a működés, hát ez egy 31 négyzetméteres helyiség volt. Kialakítottunk egy konyhát, mert arra számítottunk, hogy előbb vagy utóbb a helyi asszonyokat, illetve a helyi gyerekeket főzésre sarkaljuk, ami tavaly meg is valósult. És hogy legyen egy szoba, ahová így el lehet vonulni, lehet játszani, és hát legyen nyilván egy fürdőszoba, ami ugye a Hős utcai lakásokhoz kapcsolódóan azért így ideális, mert hogy ugye van két lakás egymással szembe, középen a WC, és mondjuk az nagyon nagy segítség volt, hogy az önkormányzat engedte, vagy a vagyonkezelő engedte, hogy az ajtót ne belülre tegyük, hanem akkor tulajdonképpen az a WC helyiség az egy védett helyiség legyen, és akkor kívülre tehettük az ajtót. És az igények azok pedig fokozatosan alakultak, tehát hogy mi a középosztályak, oda megyünk, és akkor gondolunk valamit, hogy itt ilyen szuper, olyan szuper programokat hozunk. Aztán be kellett látnunk, hogy ez nem így működik, tehát hogy amire igény van, és az is nehézség volt nagyon sokszor, hogy maguk a gyerekek, illetve a felnőttek sem tudják megfogalmazni az igényeket. Tehát ez egy folyamatos tanulási folyamat volt.
Volt akkor némi tapasztalata valakinek, aki hasonló munkát végzett már korábban? Vagy teljesen újszító volt mindannyiótoknak, és egy teljesen közös tanulás volt a nulláról?
Hát ilyen telepi settlement munkában nem volt tapasztalatunk. Inkább a nehezen kezelhető kamaszokban volt, kis kamaszokban volt, ugye a gyermekek átmeneti otthonában dolgoztam én is, meg Noémi is, és ez egy ilyen óriási tapasztalatátadás volt a beáramló önkénteseknek, hogy egy gyerek hogy működik, egy problémás gyerek hogy működik, és mivel lehet mondjuk egy-egy hisztit kezelni. És ezzel a mai, tehát hogy aki hozzánk érkezik önkéntes, hát annak egy óriási tanulópénz, amit ott tanul a közösségi térben. Most már nincsenek nagyon komoly problémák, de az elején azért azt gondolom, hogy a gyerekek is ebbe az első szakaszba a határaikat próbálták keresgélni, a biztonságot, a kapcsolódásokat, hogy mi van akkor, hogyha borsot törnek az orrunk alá, hogy akkor még szeretjük-e őket, hogy beengedjük őket, vagy nem. És hát nyilván, hogy volt egy ilyen alapelvünk, hogy senkit nem tiltunk ki, menjen, fusson 5 percet, de visszajöhet, csak legyen egy következménye, hogyha ő valamit csinál. És az nagyon fontos, hogy akikkel mi elkezdtünk legeleinte foglalkozni, és ez most is tart még, hogy ők azok a gyerekek, ugye ott a Hős utcában a gyerektársadalom 3 részre bontható, van akiket teljesen szabadjára engednek a szülők, azt csinálnak, amit szeretnének, lődörögnek, bandáznak ott a környéken, a két ház között. Van az a rész, akit csak a gangra engednek ki, néha-néha hozzánk leengednek, és vannak olyan gyerekek, akiket meg abszolút nem engednek ki a szülők, és az iskola és a lakás az, amit ők úgy ismernek. Közösségi programokra is nagyon-nagyon ritkán engedik le őket, mert féltik a szülők az ott, hogy ne érje őket rossz hatás. Úgyhogy hogy a közösségi tér, az, és ez valóban a gyerekeké, mert hogy elsősorban gyerekprogramok vannak ott, készségfejlesztésre nem tanodázunk, mert úgy érezzük, hogy a tanoda, tehát az érzelmi intelligenciát próbáljuk nekik így fejleszgetni különböző interaktusok során, visszatükrözése, hogy igen, nekem most ez rosszul tetszik, közben kártyáznak, a társas játékozás az majdnem egy év, másfél év kellett hozzá, hogy le tudjanak ülni, tehát ez is egy ilyen folyamat jellegű. Ma már azért eljutottunk odáig, hogy társas partik vannak, de nagyon függ attól, hogy ők éppen milyen paszban vannak, hogy őket azon a napon milyen hatás érte. És nyilván, hogyha vannak ilyen egyéni megkeresések, hogy ő szeretne matekból, vagy azt próbáljuk kielégíteni, vagy segíteni nála, de ez az a rész, amiben még fejlődnünk kell nekünk is, meg kapacitásilag egyszerűen nem bírjuk, illetve ami még ilyen standard a gyerekfoglalkozásoknál, hogy amikor tudjuk, akkor hozzuk a szociális cirkuszt, azt elsősorban tavaly már a Wesley általános iskolában csináltuk a gyerekeknek, illetve a pszichodráma.
Ez pontosan micsoda, a szociális cirkusz?
Igen. Ez egy olyan eszköz, amit még a pincétől, hiszem 18 vagy 19. kerületben van egy pince közösségi tér, ott még a Benkő Fruzsi a évfolyamtársam fedezte föl ezt az eszközt, és a Magyar Zsonglőr Egyesületnek van egy ilyen programja, hogy szociális cirkusz, és az azt jelenti, hogy kimennek hátrányosabb helyzetű gyerekekkel, és elkezdenek zsonglőrködni diablóval, labdával, ördögbottal, és tulajdonképpen ennek egy egészen komplex fejlesztő hatása van. Egyrészt növeli a kitartásukat, a figyelmüket, és el lehet náluk érni azt, hogy saját magukat megbecsüljék, hogy ők valamiben jók tudnak lenni. És hát óriási közösségfejlesztő hatása van, tehát a pincés fiúk már kerületről kerületre mennek bemutatózni. Mi sajnos idáig nem jutottunk el, vagy nem jutunk el, mert nem tudjuk folyamatosan biztosítani ezt a tevékenységet. Hogyha nincs pályázatunk, akkor egyelőre ezt így nem sikerült rendszeresítenünk. A pszichodráma meg abban nyújt nekik segítséget, azt most már második etap ment le, hogy a saját belső feszültségüket játékon keresztül meg tudják jeleníteni, és a saját kis traumáikat ki tudják játszani, vagy el tudják játszani, hogy hogyan lett volna jobb kimenetele ennek vagy annak a szituációnak, mint ahogy történt. Nehéz olyan pszichodramatistát találni, akik kijönnének a Hős utcába, de ebbe is szerencsések voltunk, mert két ember most már lénkszegődött, most már második éve viszik a második etapot.
Az a pszichodráma egy szenzációs dolog, tehát én magam is éltem a lehetőséggel néha, hogy részt vegyek ilyesmiben, főleg nagyon tetszett akkor, amikor ez munkahelyi körülmények között volt, mint szociális munkás, amikor dolgoztam. Azért nagyon izgalmas volt bizonyos helyzeteket ezzel feldolgozni, nagyon sok olyan élményhez juttatott engem is és kollégáimat is, hogy talán mindannyian tudtunk valamit, de amikor ott abban a szituációban ki kellett mondani, az azért eléggé ütött. Igen. Adott esetben, úgyhogy ez is egy teljesen becsülendő dolog.
És ugye ezeknél a gyerekeknél, tehát az érzelem szabályozás az nem állt annyira jól, és az volt megfigyelhető, hogy most már így mondhatom, hogy nem ütnek a társaikat sem, hanem ha azt bökik oda, hogy na mi bajod van, az is már egy eredmény, hogy akkor belegondol, hogy megkérdezem, hogy mi bajod van, és miért viselkedsz így. Tehát, hogy ezek ilyen apró kis változások, ami hát kívül nehezen mérhető, elkezdem, van is gondunk, hogy hogyan mérhetőek a hatásaink, de mondjuk ezeknek a leírásával talán dokumentálhatjuk.
Igen.
Ezeket az eredményeket.
És ha rá kanyarodhatunk egy kicsit erre a kábítószeres történetet, ti hogyan érzékelitek ennek a helyi drogjelenlétnek? Ennek rengeteg aspektusa van. De ennek a változásait, mert hogy vannak az utóbbi években még innen Zuglóból is látható változásai, ezt ti hogy látjátok, hogy érzékelitek?
Hát ugye még a Norvég Civil Alapnál volt ugye egy kutatási elemünk, amit az Angelus Robert, ott a Zsófi már erről mesélt, amikor hát beleérzékeltük mi magunk is, hogy ez az elosztó hálózat mennyire összetartó és jól szervezett. Illetve hát azt is látni kell, meg arra is igyekeztünk és törekedtünk mai napig is, hogy ezt a stigmát a hős utcaiakról leszedjük. Mert hogy ez nyilván a droggal is páros volt, meg a különböző függőségekkel. Hogyha valaki hős utcai, akkor ha az volt a kártyáján, a személyigazolványán, akkor rögtön nem vették föl munkába. Ez még a 2015-ös 16-ra vonatkozik, azért ezzel már nincsen gond, hiszen akkor a munkaerőhiány, hogy most már a romákat is egyre inkább fölveszik a munkáltatók, és már talán az se probléma, hogyha hős utcai. Tehát ez az antistigmatizációra igyekeztünk hangsúlyt fektetni, és bemutatni a hős utcának azt az arcát, akik ott tulajdonképpen kénytelenek élni, és elszenvedni ezt az óriási forgalmat. Hát mi azt látjuk, hogy a változások... Igazából ezek a szerek mindig is, vagy tehát amióta mi kint voltunk, ezek jelen voltak. Én kevésbé vagyok járatos ezekben a különböző összetételű kotyvalékokban, de amikor odaérkeztünk, akkor ez már jelen volt. Szerintem itt valahogy így a forgalom erősödött föl. Már 15-ben is nagy forgalom volt, tehát a kívülről bejövő szerhasználók, és akkor ott vásárolták a cuccokat, és ezt mi folyamatosan jeleztük ugye a helyi önkormányzatnak, a kábítószeregyeztető formában, hogy ezzel valamit kezdeni kéne, mert hogy a gyerekek ebben sérülnek, az ott lakók sérülnek, és hogy hát mi nem nagyon látjuk a megoldást, és az volt érzékelhető, hogy a fejüket a homokba dugják, és valahogy így nem esett le nekik a tantusz, hogy ebből óriási problémák lehetnek. És akkor tavaly érkeztünk el ahhoz a ponthoz, amikor, hát nem tudom, hogy miért pont ezen 2017-es nyáron robbant a bomba.
Vélhetőleg azért, mert akkor kapott publicitást 2-3 olyan eset, ami megrázta egészen egyszerűen. Itt például, igen, valóban tavaly nyáron, ahogy elkezdtek az újságok írni erről, a bulvártól a úgynevezett komolyig, gyakorlatilag kérdések özöne jött hozzánk is, mint a közösségi rádióhoz, hogy mi ez, vagy miért van ez miért van most, meg hogy egyáltalán ott ilyen haláleset is volt nyilvános helyen, illetőleg nagyon látványosak lettek a jelenségek, a rosszul lét, tehát hogy gyakorlatilag 5 évvel ezelőtt, amikor még az egyszeri ember arra járt, akkor csak azt látta, hogy ez egy nagyon szegény szegregátum, ahol ott vannak a szegény emberek, most már meg azt látja, hogy önkívületi állapotban szédelegnek onnan emberek. Tehát erre gondoltam, mint változás.
Igen, most az jutott az eszembe, persze ebbe teljesen igazad van, de hogy valahogy ez az egész probléma, ez a Hős utcán csattan. Tehát, hogy ez valami döbbenet volt, hogy arról nem beszélünk, hogy a Népligetben mi van, vagy Kőbánya más részén mi van,
vagy a város meg
vagy
annyi pontján.
A város meg annyi pontján, igen. Tehát, hogy a 8. kerületben ugyanúgy jelen voltak ezek a problémák.
Bocsánat, csak ehhez nagyon ajánlanám például a Designeren című film, az Inda Videón, vagy a Videán megtalálható. Ez egy magyar dokumentumfilm egy anyagosról, illetőleg rajta keresztül többeket megismerhetünk, és ott például tökéletesen kiderül, hogy ez nem egy hős utcai jelenség,
keletű,
hanem Újlipóciától kezdve mindenütt megfordulnak, és ott
igen.
veszik, lövik be, stb. Tehát, hogy ha nem látjuk őket, akkor is ott vannak.
Igen, csak emiatt már, tehát hogy sokszor gondolom azt is, hogy ez egyfajta ilyen bűnbak képzés volt, és valaminek az előkészítése, tehát valamire kell fogni az, hogy most már ez a helyzet áldatlan, és hogy ezt mondjuk az önkormányzat nem tudja máshogy megoldani, és kénytelen az állam erre pénzt fordítani, hogy ez a szegregátum felszámolódjék, mert ugye a helyiek azt mondják, és én ebben nem szoktam állásfoglalni, hogy bontás vagy ugye lakhatási válság lévén ugye ezeknek a szociális bérlakásoknak a megtartása. De minden esetre az jutott erről az eszembe, hogy talán az is felerősíthet, amit az egyik lakó mondott, hogy hát igen, hogy versenyeznek a dílerek, hogy ugye, hogy ki meg mennyire ütős cuccot tud összekeverni, mert hogy attól többet vásárolnak. És hogy ez a versenyzés lehet, hogy az okozója ennek a rengeteg rosszul létnek.
Zug Rádió, benne pedig a Droghálójába című műsorunk. A mai vendégünk Urbanszky Zsuzsanna, a Kontúr Egyesület elnöke, és a zene után jövünk vissza ismét. Come on in. Sziasztok, itt vagyunk ismét a Drog Hálójában, a Zug Rádión. Továbbiakban is Urbanszky Zsuzsanna, a Kontúr Egyesület elnöke a vendégünk, és a szociális munkáról beszélgettünk, amit végeznek elsősorban a Hős utcában, és nekem az jutott eszembe itt a zene alatt, hogy milyen jó, én nagyon régen hallottam ezt a szót, amit hallottam, hogy settlement. Ugye a settlement az első olyan kezdemény, ha jól emlékszem még az egyetemi tanulmányaimból, az első olyan kezdemény, ahol a szociális munkát, mint tudományt, vagy mint összefüggő, kitapintható cselekvési rendszert sikerült elkapni. Gyakorlatilag Angliában kezdődött mindez, ha jól emlékszem, ahol tehetősebb középosztálybeli, vagy éppen felső középosztálybeli nők voltak azok, akik munkásnegyedek közelébe próbáltak olyan közösségi tereket, és aztán ebből kiterjedve ennél sokkal komplexebb segítő tevékenységet végezni, amely aztán meghozta a gyümölcsét, és látványos eredményeket hozott a munkásoknál. Nálunk ez nyilván történelmi okokból egészen máshogy alakult. Nálunk is voltak settlementek, csak itt ugye az úgynevezett szocializmus által jellemzett 40-60 év, ami eltelt, az hát egészen más, hogy írta újra ezeket. Ugye az úgynevezett szocializmusban nem volt szociálpolitika, meg szociális munka, mert hogy a rendszer sajátságai nem engedték meg, hogy ez a tudomány ez működjön, máshogyan próbálták az állami beavatkozást megvalósítani. Ez a típusú settlement hozzáállás, ez jellemző még Budapesten valahol, vagy csak megmaradt a dzsumbuj lebombázása után a Hős utcára fókuszálva?
Hát még visszakanyarodva egy kicsit a szocializmusra, hogy a 70-es, 80-as években azért Soltot Ilja nevét és a Szetát meg kell említeni, hogy ők is ezt próbálták. Most így nincs a fejemben, hogy volt-e valami célterület, de szerintem volt. Csak hát más keretek között tudták ezeket a közösségeket segíteni. Én most Budapesten nem nagyon ismerek ilyen settlement típusú jelenlétet. A vidékre inkább jellemzőbb, és ezt a Málta csinálja ilyen-olyan típusú jelenlét programjaikkal, mint például Tarnabod. De hogy amikor mi ezt elkezdtük, nem tudom, így az egyetemi tanulmányok és a valahogy tudat alatt fogalmazódott meg, hogy akkor legyünk helyben. Ezen sokat dilemmáztunk, hogy hát legyünk egy konténerbe, és akkor egy kicsit távolabb. Ugye van a bagás, akik ezt a vonalat viszik a teleptől, de az is hogy már így közel összeépülve. Vagy akkor legyen ott egy lakás, hogy akkor ott mennyire fejleszthetőek a gyerekek, hogy le tudják-e tenni. Megvannak ennek az előnyei is, meg a hátrányai is, de én ennek nagyon... De ennél hasznosabb dolog nincsen, amikor a helyi közösséggel lélegzel, a helyi problémákat érzed át, és velük együtt gondolkozol. Szerintem ennél hasznosabb nincs, mert a gondolkodást, vagy a bizalmat, azt ezáltal tudod kialakítani, és áttörni azt, hogy az én véleményemre úgysem kíváncsiak, típusú hozzáállást, és így a közösségfejlesztésnek, közösségfejlesztés is jobban erősíti, hogy ők szóba állnak velünk, hogy itt vannak velünk, érzik a problémáinkat. És akkor előbb vagy utóbb így elkezdenek bomladozni ezek a előítéletek velünk szemben. És tavalyi évben értünk el odáig, hogy az egyik helyi anyukát megtámogatva vittünk végig egy pásztorjátékot, ami az ő ötlete volt, ő találta ki, segítettünk neki megvalósítani, és 2018-ban az év kőbányai önkéntesének jelölték, vagy az év kőbányai emberének jelölték, a Krisztát, akikre nagyon büszkék vagyunk. Múlt héten is ő főzte a Hős utcába a gyereknapon a székelykáposztát, velünk volt a Kazinci utcába is. És hát még vannak olyan szülők, akik ezekbe az önkéntes tevékenységbe bekapcsolódnak, és elkezdik átérezni az, hogy fontos, hogy a közösségért tegyenek. Amúgy a Hős utcaiak nagyon összetartóak amúgy is, tehát hogy ebbe ez egy segítség számunkra, hogy figyelnek egymásra. Vannak ellentéte, meg családok közötti zűrök, de összességében tudják nagyon jól, ők azt nagyon jól érzik, hogy ki a rászoruló a helyi közösségben, és odakozóak is, tehát hogyha marad valamink, mit tudom én, kenyér, vagy nem tudom, és akkor eleinte megkérdezzük, hogy kinek tudnánk odaadni, hogy ne menjen kárba, akkor egyértelműen ahhoz a családhoz irányította minket. Szóval szociálisan nagyon érzékenyek az ott élők.
Milyen végzettséggel rendelkezők jellemzően azok közül, akik hát megpróbálják ténylegesen szervezni a Kontúr Egyesület munkáját?
Hát a szocmunkások, szociálpolitikusok és tanárok. Ez a három fő terület van szerintem, És akkor ebbe beépült az elmúlt években a múzeumpedagógus gárda, akiknek van egy olyan szociális érzékenységük, meg ugye pedagógiai érzékenységük, akik elkezdték a helyi gyerekprogramokat alakítani. És ennek óriási hozadéka például a Gaudiopolis programunk, ami tavaly valósult meg ott a Hős utcában.
Szuper, mert arra gondolok, hogy mennyire nehéz a különböző területről érkező nem szakmai, tehát gondolok itt a szociális szakma, vagy egyáltalán a segítő szakmák világára jellemző attitűdökkel, mentalitással, amit hát nyilván ott azért tényleg szerepe van az oktatásnak, a tanult ismereteknek, hogy mennyire nehéz összetartani így a gárdát. Emlékeim szerint, amikor egyetemről gyakornokok jöttek hozzám egykoron, azért nagyon sokszor, nem kell túl sokat beszélni, de nagyon sokat kellett azért, főleg az elején a keretekről, alapvető attitűdökről azért beszélgetni.
Hát amivel mindig óriási probléma és kihívás jelent az önkénteseink számára, akik között tényleg így számít, informatikustól kezdve nagyon sok területről érkeznek hozzánk, hogy igen, hogy a kereteket tartani a gyerekeknek, hogy akkor, és az én határokat, hogy most én vagyok itt, nekem ez belefér, ez nem fér bele, és beszéljük meg, hogy neked hogy jó. Tehát ez a partnerségi viszony az, amit nagyon nehéz elsajátítani. A másik, hogy ez a teljes elfogadás. Bármit csinálsz, én megértem, de kell lennie következménynek, de beszéljük meg, hogy te ezt hogy teheted jóvá. És ezzel nagyon, nagyon sokat kellett küzdenünk, és voltak olyan önkénteseink, akik az elfogadást nem tartották tiszteletben. Ugye mi a kézbe szoktuk adni az önkénteseinknek egy idő után ugye a szociális munkaetikai kódexét, hogy azokat a pontokat olvassa végig, hogy nekünk ezek az alapelvek, mi ezeken az alapelveken keresztül dolgozunk a Hős utcába, és ezért is van mindig ez a kitiltom, nem tiltom ki azt a gyereket kérdés előhozva, és ez a Rogers, ez a teljes elfogadással odafordulok hozzá, és megpróbálom megérteni, hogy te most miért rugdosol engem, vagy miért köpsz le, hogyha előfordul, vagy amikor egy-egy gyerek bepörög, hogy akkor az hogyan lehet kezelni. Van eset megbeszélünk, amin keresztül próbálunk akár szituációs játékokat is előhozni, vagy és akkor ezen keresztül, hogy egy-egy gyerek működésében mi segíthet abban, hogy ebből a pörgésből, ebből a spirálból őt kihozzuk. Valakinek egy ölelés számít, valaki utálja az ölelést, és akkor azt kell mondani határozottan, hogy 5 percre menj ki, kérlek, próbálj meg lenyugodni, ha akarsz, akkor gyere vissza beszélgetni, de most egy picit menj ki. És akkor visszajön, és akkor el. Tehát, hogy ezek mind ilyen közben jövő és kialakult tudások. Én azt mondanám. Egy részét hozzuk az átmeneti otthonból, egy része meg időközben alakult.
Így van, mert hát ugye van az a véglet, aki egészen egyszerűen valamiért néha egész jól kezelhető okokból túl lépi azokat a kereteket, amelyek neki adottak. Tehát, hogy
és ők azok a gyerekek, akiket az iskola rendszer is kitaszít, és egyszerűen nincs elfogadás a mai társadalomba, és egy olyan spirálba kerül bele, hogy megkérdőjelezi egyáltalán a létezését is.
Plusz van az a segítő, aki túllépi a saját kereteit, valamikor teljes jó szándékkal. De mert nem tudja, hogy ez már nem segítés, hanem adott esetben inkább egy ilyen büntetés végrehajtási folyamat, vagy valami, tehát hogy nem a segítő, meg van a másik, akit meg éppen arra kell figyelmeztetni, hogy kérem, itt ön azért, vagy te azért vagy itt, hogy próbálj valamilyen kereteket szabni, és nem az egyenrangú módon, adott esetben bevonódva, még nagyobb hülyeségeket csinálj, mint maga a kliensed.
Igen, erre most az jutott az eszembe, hogy volt egy olyan önkéntesünk, aki nagyon preferálta volna, hogy még a folyosóra húzunk föl egy rácsot. Hogy akkor hogy a benyomulást, nagyon sokan vannak olykor, és hogy ez a létszámot így határozottan tudjuk tartani, és akkor mondtuk, hogy nem, mert hogy az van a mi és az ők, és ez már megint ketté választás, és hogy meg kell tanulnunk egymás működését. Ha felhúzzuk azt a rácsot, akkor ettől az esélytől elesünk, és mi azért vagyunk itt, hogy egyrészt tanuljunk egymástól, és hogy ebbe a partneri viszonyba tudjuk egymást helyezni, mert így, szóval az, hogy valakit partneri viszonyba helyezünk, szerintem ma Magyarországon egy óriási hiányosság.
Ez teljesen így van. Kérlek, mesélj nekem még, Léci, hogy nagyjából középtávon vagy rövid távon milyen terveitek vannak, hogy merre érdemes ezt továbbfejleszteni. Nyilván nagyban függ attól, hogy a komplexumot él, de most hogy látjátok, hogy mi a következő lépés vagy lépések?
Hát most azt tudjuk, hogy 2000, amíg van közösségi terünk, addig ott vagyunk. Ha nem lesz közösségi terünk, mert esetleg felbontják a bérleti szerződésünket, ilyen vagy olyan okból, akkor is maradunk a telepen, csak hát nehezített körülmények között. Mi azt tűztük ki ugye januárban egy elvonuláson, hogy amíg ez a két épület áll, addig mi szeretnénk ott lenni, és a helyieket egyrészt szociális munkával támogatni, érdekvédelemmel támogatni, ami nekünk egy teljesen új terep, hiszen elsősorban közösségfejlesztéssel, gyerekfoglalkozásokkal foglalkoztunk, de hogy az érdekvédelem azért volt kénytelen megjelenni, mert hogy más nem nagyon jött, és nem lehetett parlagon hagyni a lakókat, a felnőtt lakosságot, itt lakhatási kérdések vannak, úgyhogy muszáj volt ezt meglépnünk, hogy magunk is hitelesek legyünk a közösség felé. Úgyhogy... Hát keressük a továbbfejlődés lehetőségeit, ugye érdekvédelemben még van mit fejlődni. Mi folyamatosan azt mondjuk, ugye most van egy ilyen hidegháborúnak mondható helyzet, az önkormányzat is köztünk, hogy mi mindig partnerek leszünk abban, hogy mi leüljünk, és a helyi megoldásokat keressünk velük együtt. Mert én azt gondolom, hogy ez egész Kőbánya érdeke, hogy ez a helyzet megoldódjon, és ami a legfontosabb, hogy minél kevesebb veszteséggel. Szerintem ez a legfontosabb, hogy sokan ebből a történetből nem tudnak nyertesen kilépni, de hogy a legjobb megoldásokat találjuk az ő számukra, és velük együtt, ugyanazzal a partneri szerepben. És hát nyilván gondolkozunk azon, hogyha nem lesz Hős utca, akkor merre tovább, de hát ez a jövő zenéje. Nem szeretnénk most így nagyon előre menni, mert hogy nagyon sok feladatunk van most itt a Hősben, úgyhogy most erre koncentrálunk, hogy mit, hogyan lehetne az önkormányzat partnerré tenni, hogyan higgyék el, hogy mi jót szeretnénk. Azt gondolom, hogy nagyon sokszor egyet beszélünk, csak nagyon sokszor minket összekevernek a város mindenkivel, ami, hát ez így alakult, tehát hogy a Bihari utca és a Hős utca esete az egyszerre indult be. És amit nagyon fontosnak tartunk, hogy a helyi know-how-t, többek között a lakók tudását és a mi tudásunkat a helyi önkormányzat felhasználhassa, mert szerintem ez csak így tudna működni sikeresen. Ha nem használják fel, úgy is működik, csak nagyobb veszteségek árán talán.
Hogyha valaki műsorunk hatására inspirációt kapott, és szeretne csatlakozni hozzátok, megteheti?
Persze, nagyon
szíves. Tudsz egy e-mail címet esetleg mondani nekik?
Ez a kontúregyesület@gmail.com, és nagyon keresünk olyanokat, akik a felnőtt lakossággal dolgoznának, nagyon keresünk jogászokat, és nagyon keresünk ugye a gyerekprogramjainkhoz olyan felnőtteket, akik a már felsorolt kompetenciákkal rendelkeznek, tehát hogy elfogadóak, rugalmasak, gyerekpártiak is szeretnének tanulni. Amúgy még a kommunikációsokat is keressük, illetve az adományszervezőket.
Zsuzsi, köszönjük, hogy itt voltál. Urbanszky Zsuzsanna volt a vendégünk a Kontúr Egyesülettől, aki az egyesületet vezeti jelen pillanatban, és hát ehhez a jó kis munkához, amit végeztek, ez sok erőt kívánunk. Ez volt a Drog hálójában
köszönjük című szépen
műsorunk, és továbbra is hallgassátok az Ugrádiót. Sziasztok!
Sziasztok!